Köszöntöm az aréna hallgatóit, Klava Erihárd vagyok. Vendégünk ma délután Gerendai Károly, a Kosztesz étterem és Zsidai Zoltán Rója, 21 magyar vendéglő tulajdonosai. Jó napot kívánok!
Szép jó napot!
Köszönöm szépen, hogy elfogadták a megkívásunkat. A beszélgetésünknek az apropója, amit talán mondani sem kellene, hiszen az újságok tele voltak ugyan a hírrel, hogy a Kosztesz Michelin csillagot kapott, a 21 magyar vendéglő pedig Bigurman minősítést. Ugye a korrektség kedvére 21 mellett ugyanilyen minősítést kapott az Árkád, a Bog Bistro és a Csologány 26 is. Mielőtt a jelennel, illetve ezekkel a hírekkel foglalkoznánk, egy picit tekintsünk vissza a múltba. Emlékeznek arra, hogy mi volt a legelső éttermi vagy vendéglátós élményük az életükben? Gerendai Károly.
Hűha, hát amire már emlékszem, inkább így mondanám, én gyerekkoromban Gödöllőn nőttem föl egy pár éven keresztül, ott laktunk a szüleimmel, és ott egy étterem, ami akkoriban nyílt volt, ahova így néha vasárnap valamilyen ünnepnapokon, vagy valamilyen alkalmakra a szüleimmel elmentünk étterembe. Úgyhogy ez az első olyan konkrét emlékem, hogy most nem tudom, szabad-e neveket mondani, de hogy abba a bizonyos étterembe, hogyha mentünk, akkor az valamilyen nagy dolog volt, akkor mindig valami speciális alkalom volt, vagy valami ünnepnap, és ezért azt úgy vártuk, vagy úgy mondtam el a hugommal, hogy mikor megyünk majd megint abba az étterembe. Úgyhogy így ez az első ilyen éttermes élményem, amire emlékszem.
Zsidai László?
Az én szüleim ugye ebben az iparágban, a szálda és étteremiparban dolgoznak évtizedek óta, úgyhogy valószínűleg nem emlékszem az első ilyen élményre, de az elsőre, amire emlékszem, az szerintem a Duna Intercontinental szállóban lehetett, mert mielőtt a Pierrot megalapították még a 80-as években, előtte ott dolgoztak ők, úgyhogy szerintem ott lehetett az én első élményem, klasszikus polgári családi ebéd formájában.
Ezek meghatározóak voltak? Tehát amikor úgy ezt láthat, ugye ebből az nyilvánvalóan világos, hogy mind a ketten más-más oldalról érkeztek a vendéglátásba, de amikor ebben az üzletben, mint üzletemberek megjelentek és elkezdtek dolgozni, akkor ezek az élmények előjöttek? Tehát vannak olyan emlékek, amelyek bármilyen okból használhatók, alkalmazhatók? Gerendai Károly.
Hát én mindig azt is szoktam mondani, hogy én abszolút nem értek a mai napig a vendéglátáshoz, én sose tanultam ezt, soha nem gondoltam azt, hogy én tudnék csinálni egy éttermet úgy, hogy én vezetem, vagy én standolok ott, vagy én határozok meg bizonyos szakmai kérdéseket. Én mindig vendégként tudtam megfogalmazni az elvárásaimat, és ez szerintem egyébként egy elég fontos dolog, hogy egy étterem a vendég szemével legyen alapvetően kitalálva, mert hogy mégiscsak a vendégről kell, hogy szóljon a végén az ő elégedettségéről a vendéglátás. Úgyhogy én ebben tudok elég markáns véleményt megfogalmazni, hogy vendégként mik az elvárásaim mondjuk bizonyos típusú vendéglátó egységekben, hiszen itt ebből többféle létezik, és nyilván más-más akkor, amikor egy fine diningról gondolkodunk, más, amikor egy családias hangulatú kifőzdéről, vagy egy bisztróról, vagy bármiről, tehát mások az én elvárásaim, és nem abban, hogy mindenhol minőséget szeretnék kapni, de nyilván más a hangulattal szemben, a felszolgálás stílusával szemben, a sok mindennel az elvárásom, mert hogy ezek sokszor azért össze vannak keverve, és ezek bizonyos fajta diszonanciát okoznak, amikor mondjuk egy egyébként bisztró jellegű hely akar túl modoros, vagy túl elegáns lenni, vagy amikor fordítva, hogy egy egyébként nagyon elegáns hely akar nagyon mondjuk ilyen bratyizós, vagy ilyen barátkozós lenni, tehát ezekben azért meg kell találni mindig a megfelelő egyensúlyt.
Zsidai László?
Nekem abszolút meghatározóak ezek az élmények, hiszen én közgazdász vagyok, tehát én nem ebbe az irányba tanultam, és 10 éven keresztül a gazdasági téren tanácsadóként működtem, de én ebben nőttem föl, tehát én kiskoromban a Pierrot konyháján vagdostam szét a kezemet, és sütöttem a palacsintát, és egyszerűen jelentős időt töltöttem folyamatosan az éttermekbe, tehát ez nekem levegő levegő és kenyér szinten volt az életemben, és ez valószínűleg ez úgy ért be, hogy ezekből a gazdasági, közgazdasági területekről, ahol viszont nagyon intenzív vendég voltam éttermekben mindenfelé Európában, egyszer csak ez beért, és ez a kettő összejött. Tehát ez a háttér és a...
Tehát megkerülhetetlen volt szinten az, hogy előbb-utóbb lesz egy saját üzlet?
Valószínűleg ez elkerülhetetlen volt. Tehát a családom most körülbelül 100 éve szállodával, éttermekkel foglalkozik. Ez kikerülhetetlen, szerintem. Ez egy szeretett dolog.
Bocsánat, annyiban még azért én is hadd egészítsem ki, hogy annyiban nekem is nagyon meghatározó volt, hogy én most már nagyjából mondjuk 20 éve az életemnek egy jelentős részét éttermekben töltöm. Egyszerűen azért, mert hogy általában különböző éttermekben étkezem, hetente 4-5-6 napot is. És ez így van most már tényleg nagyon régóta, ráadásul elég sokat járhattam a világban különböző helyeken, és nagyon tudatosan most már évtizedek óta nem csak azt döntöm el előre, hogy mit szeretnék látni egy-egy helyen a világban, hanem azt is, hogy hol akarok megszállni, vagy milyen éttermekben kívánok étkezni, és ezeket előre kinézem, akár az internetről, akár a szaksajtóból, akár mondjuk a Michelin Guide-ból, ami ebből a szempontból egy nagyon fontos, meghatározó médium, vagy guide abban, hogy így eligazodjon az ember, hogy hol mit érdemes kipróbálni. Úgyhogy ezáltal egy elég nagy fokú rálátásom alakult ki vendégként arra, hogy mondjuk milyen ma a világon a világszínvonal, meg hogy milyenek az egyéb jellegű vendéglátóhelyek a világban, tehát nem feltétlenül csak a csillagos helyek, de hogy mit jelent ma az, hogy megbízható vendéglátás, és hát mondjuk ez a fajta diszonancia volt az, ami mondjuk engem személyesen abba az irányba mozdított el, hogy annak ellenére, hogy nekem egyáltalán nem ez a fő tevékenységem az én családomban, azt hiszem soha senki nem volt vendéglátós, tehát ilyen értelemben tényleg én bennem egy ilyen hiányérzet volt az, ami azt mondatta velem, hogyha megengedhetem magamnak, akkor próbáljam ki, hogy meg lehet-e csinálni Magyarországon is ezt a fajta vendéglátást. Persze hozzátartok, hogy nekem előtte egy kis előzmény már volt az életemben, a Liszt Ferenc téren is volt egy étterem kávézó, amit egészen más miatt nyitottam, tehát ott meg a Liszt Ferenc térbe szerettem bele, tehát ott az volt, ami engem személy szerint inspirált, hogy egyrészt legyen egy saját helyem, hiszen ez egy jó dolog, ha az ember megengedheti magának, hogy a saját éttermébe hívja meg az ismerőseit, de hogy egyébként ott, ami nekem nagyon tetszett, az, hogy legyen egy ilyen mediterrán hangulatú, kiülős, teraszozós helye Budapestnek, hiszen amikor mi ebben az egészben belefogtunk, akkor még csak az látszott, hogy lehetne egy ilyen helyet csinálni ott abból a térből, aztán szépen lassan, ahogy kialakult, utána az én személyes ambícióim el is fogytak ezzel az egésszel kapcsolatban, úgyhogy amikor jött valaki és sok pénzt ajánlott, akkor én abból az étteremből kiszálltam.
Tehát ez a hiányérzet volt önnél a legfontosabb motiváló tényező?
Nekem mindenképpen igen.
Mivel kapcsolatban volt leginkább hiányérzete? Hogyan lehetne ezt összefoglalni? Mi volt az, ami igazán hiányzott?
Hát ugye a Liszt Ferenc térnél annó az a hiányérzetem volt, hogy én sokat jártam mondjuk ilyen mediterrán országokban is, és ott nekem nagyon tetszett az a fajta szabadtéri vendéglátós kultúra, hogy ott a teraszoznak és kiülnek az emberek a közterekre, és ez egy ilyen nagyon jó hangulatú dolognak tűnt, és ez hiányzott nekem Budapestről, és amikor erre egy lehetőség adódott, akkor azt gondoltam, hogy ebben érdemes elmozdulni. Azóta azért azt hiszem, hogy egész Budapesten ez elég sokat fejlődött, és nyilván ma már egyébként ez csak egy véletlen egybeesés, hogy most a Rádai utcában van egyébként a mostani éttermünk, ami meg hát ugye szintén egy ilyen eléggé klasszikus teraszozós utcája lett Budapestnek, de aztán a Kosztesz esetében egészen más, tehát ott arról van szó, hogy én is az eseteknek mondjuk a 85-90%-ában egyébként a kicsit hagyományosabb, családiasabb jellegű vendéglátás van érzem jól magam, de ezeken a bizonyos külföldi útjaimon elsősorban mégis a fine dining típusú élményeket kerestem, tehát azokban az éttermekbe próbáltam jellemzően, ahol van ott Michelin csillagos, vagy akár több csillagos éttermekbe előre asztalt foglalni, hogy lássam, hogy mit is jelent az a fajta gasztronómia, amit mondjuk ma a csúcs gasztronómiának gondolnak a szakemberek is, és miután ebben elég sok tapasztalatot szereztem vendégként, ez engem nagyon zavart, hogy Budapesten ennek hát nem nagyon látni még nyomait sem ennek a színvonalnak. Legalábbis ez mondjuk egy 5 évvel ezelőtti állapotról érdemes beszélni, mert most már ugye 4 éve, amikor ebbe így belefogtam, vagy hogy mondjam, hogy belekezdtem ebbe a vállalkozásba a partnereimmel. És hát akkor még csak ilyen halvány jelei mutatkoztak annak, hogy elindult végre valamilyen irányba a magyar gasztronómia, de még az föl sem merült szerintem reálisan akkoriban senkiben. Egyetlen egy étterem volt talán, aki azóta már sajnos megszűnt, ez a Lulu nevű étterem, aki akkor úgy elég tudatosan próbált valami olyan irányt megvalósítani, amiről úgy azt rebesgették a szakmában, hogy hát ő csillagot szeretne, és azért csinálja ezt, amit csinál, de hogy egyébként a magyar vendéglátásban, általánosságban még a mostaninál is szörnyebb állapotok uralkodtak, és néhányan, akik mondjuk az élmezőnyhöz tartoztak, és már fölismerték, hogy ebből ki kell valahogy kecmeregni, és elindultak valamilyen irányba, ők sem feltétlenül azt tűzték ki célul, hogy valóban a nemzetközi ligában is versenyképesek legyenek, hanem azt, hogy hogyan tudnának egyfajta megújulásban élen járni, és elindulni egyáltalán egy más irányba, mint ami eddig jellemző volt a magyar gasztronómiára.
Tehát a Kosztesz alapításon egyértelműen egy ilyen úttörő szerep, egy ilyen útmutató szerep volt, vagy a filozófia egyértelműen ekköré csoportosult?
Én nem akarnék itt ilyen nagy szavakat használni, én sokkal inkább azt gondolom, hogy mi egy nagyon kellemes és szerencsés helyzetben voltunk a társaimmal, hiszen mi egyikünk sem ebből kell megéljen, és ezért mi a legelején azt mondtuk, és arra szövetkeztünk, hogy nézzük meg, hogy ha egyébként nem kell azokat a kompromisszumokat megkötni nap mint nap a működésben, amit mindazoknak sajnos ma meg kell kötni, akik ebből meg akarnak élni, akkor egyébként megteremthetőek ennek a fizikai, technikai szakember és egyéb feltételei ma Magyarországon, hogy lehessen világszínvonalú vendéglátást produkálni. Erre szövetkeztünk, ennek érdekében hajlandóak voltunk egy csomó egyébként ma még talán irracionálisnak tűnő beruházást is eszközölni és finanszírozni, most már jó másfél éven keresztül úgy működést, hogy azt tudtuk, hogy hónapról hónapra jelentős veszteségeket fog okozni.
A 21 Magyar Vendéglő alapításánál mi volt a meghatározó filozófia, vagy mi volt a meghatározó ötlet, Zsidai Zoltánról?
A 21 igazából a története sokkal régebbre megy vissza, mert az az üzlethelység az 91 óta arra az volt a szándékunk azzal, hogy ott egy éttermet nyitunk, és mindig is egy ilyen polgári magyar vendéglőt szerettünk volna, de hát a magyar szabályozás útvesztőjében ez viszonylag sokáig nem jött létre, és aztán egy ilyen fiatalos lendülettel én újra nekiálltam 2 éve, és az volt igazából a cél, hogy egy olyan békebeli, magyar, úri magyar konyhával működő klasszikus polgári étterem vendéglő jöjjön létre, ahová nagyapáink jártak a háború előtt, amikor volt ennek kultúrája, illetve hagyománya, tehát ez az étterembe járás, ott ebédelés, családi ebédelés, vacsorázás. Ez egy tipikus, igazi polgári életforma. Ez nem egy főúri életforma, hanem ez egy abszolút klasszikus, alapvetően városi életforma, és azt vettük észre, hogy mindenféle éttermet nyitnak, ugye nekünk is alapvetően egy francia éttermünk a Piero, ami a 21-el szemben van, rengeteg olasz étterem nyílik Magyarországon, de valahogy magyar étteremből a Bogbisztron kívül csak nagyon poros intézmények jutottak eszembe, elnézést, akit ezzel megbántak. És azt gondoltuk, hogy meg kellett csinálni azt a magyar vendéglőt, ami olyan lenne, mint hogyha nem lett volna az előző 50 év, és a háború előtti időszaktól fogva a magyar éttermi kultúra és hagyomány az folyamatosan egy vonalon fejlődött volna, és ahol most lennénk. És ezért van az, hogy sok elemben, sok ételnél vannak olyan vendégek, akik azt érzik, hogy egy kicsit túlformabontó, meg hol a piros paprika, és hasonlókat, de ez azért van, mert bizonyos dolgok bizony a háború előtt máshogy voltak a magyar gasztronómiában, mint ahogy mi gondoljuk, meg ahogy emlékezünk rá, Illetve azért, mert ez ma már nyilván nem úgy kell, hogy legyen, mint ahogy volt a háború előtt, hiszen most 2010-et írunk, és egyszerűen mások a lehetőségek, a technológiák, az alapanyagok, az ízlések, az elvárások. Lehet könnyebben főzni, lehet szebben elkészíteni dolgokat, lehet izgalmasabban kombinálni dolgokat. Tehát egy olyan magyar konyhát akartunk ezzel létrehozni, aminek történelmi gyökerei vannak, de 21. századé. És egyébként egy tök laza, kényelmes hely, ahová egyszerűen csak valaki beugrik.
Ha most megpróbáljuk csak pusztán gazdasági vállalkozásként nézni mind a két éttermet, akkor mennyire volt meg a piaci alapja, hiszen ugye mind a kettő más-más célközönségre, más-más irányba indult el. Mennyire volt meg a piaci alap, hiszen nyilván azért ez alapvető fontosságú.
A 21-nek a piaci alapja, ha nagyon szigorúan a célkitűzéseket nézzük, akkor nem nagyon volt meg, mert én egy olyan magyar éttermet szerettem volna létrehozni, ami a magyaroknak szól. És egyrészt ez ellen szól az, hogy budai vár, másrészt ez ellen szól az, hogy nagyon kevés magyar vendég van adott nap Magyarországon. De ez sajnos tény, ennek egyrészt van egy gazdasági tényezője, hogy étterembe menni az sokba kerül.
Mennyire kevés vannak számok? Ismertek számok, hát, vagy arányok erre vonatkozóan?
Vannak ilyen, GFK-nak talán vannak ilyen felmérései, nem tudnék precízen idézni, de azt tudom, hogy elkeserítőek a számok Nyugat-Európához képest teljes mértékben, de még Kelet-Európán belül is elkeserítőek a számok, és ennek szerintem nem csak gazdasági, hanem alapvetően kulturális okai is vannak. Tehát nem csak azért nem mennek magyarok annyit étterembe, mint mondjuk a lioniak, mert annyival kevesebb a pénzük, hanem egyszerűen más az igényszint, más a kultúra, tehát nálunk sokkal szívesebben költünk új plazma tévére, meg új hifire, míg mondjuk egy lioni, vagy egy akármilyen francia vagy olasz ember sokkal inkább a barátaival elmegy borozni egy egyszerű brasseribe, és ott költi el ugyanezt a pénzt.
Csak annyi kiegészítésként, hogy nálunk a vendéglátás kultúrájában a kocsma kultúra az, ami működik. Tehát, hogy abban, ugyanis, hogyha megnézzük, akkor ilyen tehát szerintem világviszonylatban is kimagasló számú egyébként azoknak a vendéglátó egységeknek a száma, ahol alkoholos italokat lehet fogyasztani, és ez a célja az oda betérésének az embereknek. Nem véletlen, hogy egyébként ugye alkoholizmusban is, meg a mindenfélében világelsők közé tartozunk, és ezzel szemben az étkezés az valamiért kiszorult ebből a kultúrkörből. Tehát nagyon kevesen vannak, akik vendéglátó egységbe étkezni mennek arányaiban más európai országokhoz képest, és itt nem csak azokról az országokról van szó, Franciaországról, mit tudom, Olaszországról, Spanyolországról, amelyek híresek ilyen szempontból esetleg a gasztronómiai kultúrájukról, hanem érdekes módon még a környező országokhoz képest is rossz a helyzet. Tehát vannak mondjuk, mint Ausztriához képest kifejezetten rossz a helyzet, de Romániában is jobb a helyzet akár, vagy mint vagy Bulgáriában, vagy Szlovákiában. Tehát ebből a szempontból az érdekes, hogy ezek a kutatási adatok, ezek azt mutatják, hogy a magyar lakosságnak egészen kicsi töredéke az, aki tudatosan étterembe járó fogyasztó, és nem csak gazdasági okokból, hanem kulturális, meg tényleg ilyen megszokási
okokból. Hát ne felejtsük el, hogy azért az éttermi szakma évtizedeken keresztül sokat tett azért, hogy ma ne menjenek az emberek étterembe, és tehát ezt azért meg lehet érteni, hogy sokan még mindig.
Tehát alapvetően a szakmának a felelőssége ez?
Ez oda-vissza szerintem egy kölcsönös felelősség. Én ebből a szempontból mindig azért a fogyasztót is egy picit okolom, hogyha ő eltűri és elfogadja azokat a körülményeket, amiket egy csomó helyen ma kap, és hajlandók eltartani ezeket a helyeket, akkor egyébként ezzel azt gondolom, hogy azt is kimondják, hogy tulajdonképpen akkor nincs miért ezeknek a helyeknek javulni, fejlődni, jobbat nyújtani, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fura helyzet, illetve tényleg szerintem egy picit az, hogyha az elején ugye én azt említettem, hogy akkor, amikor én gyerek voltam, akkor mi volt az én élményem az étteremmel kapcsolatban, hogy mi oda ilyen ünnepnap, hogyha étterembe megyünk. Tehát ez a mai napig azt gondolom, hogy a magyar emberek döntő többségének egyébként egy étterembe járáshoz valami apropó kell, tehát az, hogy elmenjenek egy étterembe étkezni, ahhoz úgy gondolják, hogy valami speciális alkalomhoz kell, hogy ez kötődjön, és nem arról van szó, hogy egyébként ez az ő életüknek a természetes része, miközben mondjuk 50-100 évvel ezelőtt azt gondolom, hogy az európai polgári kultúrának ez teljesen normálisan a része volt, hogy egyébként kávéházakba, éttermekbe járnak az emberek bizonyos időközönként, vagy bizonyos helyzetekben étkezni. Ma ez még mindig azt gondolom, hogy a döntő többségében a magyar társadalomnak egy egyedi alkalom kell, hogy ő egy étterembe menjen, és ez nem csak pénzkérdés tényleg, tehát azt gondolom, hogy itt egészen más okokról is valószínűleg szó van.
Melyik oldal tudná ezt a trendet megfordítani önök szerint? Tehát, hogy egyre inkább a mindennapi élet, vagy a mindennapi kulturális szokásainak a részévé váljon az, hogy étteremben reggelizünk, vacsorázunk, és egyáltalán
Nyilván, ehhez kell újra egy polgárosodó társadalom, meg egy ilyen szempontból olyan millió, meg olyan kulturális közeg, amiben ez így a helyére kerül, meg kell hozzá megfelelő kínálat, meg kell hozzá egy sokkal szélesebb körben azt gondolom, hogy értelmezhető gasztronómiai tisztességes kínálat, mert az, hogy ma az országban van 20-25 étterem, amiről azt lehet mondani, hogy ezek tisztességes helyek, amik megállják a helyük mondjuk akár a világban is, és ilyennek szeretnénk látni általában a magyar vendéglátóegységeket, hát ez az egy ezredékes is szerintem az ország éttermeinek, tehát azért itt még van egy igen jelentős rész, akinek föl kell ébredni ebből az önbecsapásból, amiben az elmúlt évtizedekbe kerültünk ahhoz, hogy lehessen érzékelhető változásban reménykedni, és hát nyilván azt gondolom, hogy azzal is kell valamit kezdenünk, hogy mert mondom, ez az egész vendég, tehát azért kell hozzá egy fizetőképes közeg is, tehát mert hogy ez is
nagyon szűk. Mégiscsak gazdasági kérdés is.
De azért mondom, hogy nem csak, mert hogy tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem az ismeretségi körömben nagyon kevés olyan ember van, aki nem engedheti meg magának, hogy étterembe járjon. Még azt gondolom, hogy egy jelentős részük jár is ilyen-olyan éttermekbe, de még mindig azt gondolom, hogy akár a kifejezetten jómódú ismerőseimnek egy része is úgy gondolja, hogy az a jó étterem, ahol mondjuk nagy adagot adnak, tehát az, hogy mit adnak, az egy teljesen másodlagos kérdés számára, és azt gondolom, hogy amíg ebből nem tudunk valahogy kiketmeregni, hogy megtanuljuk azt, hogy a pénzünkért elvárásokat fogalmazhatunk meg egyébként, hiszen itt ez egy szolgáltatóiparág a vendéglátás, addig ez nagyon nehéz, azt gondolom, hogy itt valami nagy áttörésről beszélni, vagy reménykedni ebben.
Gerendai Károly, a Kosztes étterem, és Zsidai Zoltánról, a 21 magyar vendéglő tulajdonosai, az aréna mai vendégei. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.